Gyertek és lássátok Isten tetteit. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretteink, fennállva a 42. Zsoltár első versét énekeljük, mint a szép... Na, jól mondom? Jó. Igen, egy pillanat. Úgy látszik, megakadt a lemez. Hallgassuk meg, miképpen szerezte Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványán minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. 3.29.2-t énekeljük. Két igeverset olvasok fel az apostolok cselekedete második részéből. Péter így válaszolt, térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát, mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet, szeretném röviden elmondani, hogy mit fejez ki a keresztség sákramentuma, milyen szellemi-lelki történések mennek végbe hitünk szerint az Isten lelke által, az, hogy a láthatók mellett legyenek ott a láthatatlanokra való figyelés is. Az emberi döntés és szándék mögött lássuk az Isten üdvözítő akaratát. Nyugodtan hagyják a gyerekeket, nem kell őket, eresszék csak el, hagymászkáljanak. Ez az, nyugodtan. az egyháznak a hitvallását hívom segítségül, a heidelbergi KT-t, ugye megkérdezi, hogy meg kell-e keresztelni a gyermekeket, és ezt néhány pontban, és egész egy-egy mondatos kommentárral megválaszoljuk, nem mondom el az egész választ, mert ez elég hosszú. Tehát először is azért kell megkeresztelni, mert ők is beletartoznak az Isten szövetségébe és egyházába, mint az idősek. Tehát ugye azért, mert gyerek, azért nem zárunk ki valakit a közösségből, tehát ez egy teljesen természetes gondolat. A gyerek nem tud nyilatkozni, de az őt már az örökké valóságban ismerő Isten tud nyilatkozni, hiszen a keresztség, ez nem más, ahogyan mondja Jeremiásnak, hogy mielőtt az anyamébe megformáltalak, már ismertelek. Mielőtt a világra jöttél, már megszenteltelek. Most ez történik, ugye? Most az emberi oldal a válasz. Aztán így mindenki számára nyilvánvalóvá lesz ez az üzenet, és ez egy hatalmas kincs, hogy így indul az életbe ez a gyermek az ő élete kezdetén. Valóságossá az ő számára, majd amikor értelmével is fölfogja, és az életével válaszol rá, de már most Krisztusról neveztetik kereszténynek, Krisztus követőnek. Ez a fontos, hogy tudjon róla, és tanulja meg. A második pont azt mondja, hogy a váltságot és az hitet épp úgy neki is ígéri az Isten. Azért kell gondoskodni az ő oktatásáról, az előbb már elkezdtem ezt a gondolatot, mert Isten lelke mindezt a szívünkre helyezi, és teljesen biztos vagyok benne, hogy amit a szívébe elraktároz ez a gyerek, az értelmébe, szembe jutott a számítógépbe, hogy ott van az, amikor elkom, hogy a dokuba bemenjen, akkor rá kell ütni, hogy mentés másképp. Hát az Istennek van egy másképpen való mentése, ugye, Jézus Krisztusban, úgyhogy egyszerűen majd rányom arra a gombra, akkor bejön, hogy mi is van ott elraktározva az ő szívébe. Aztán a KT szerint a keresztség a szövetség jegye és pecsétje, keresztény református egyházhoz tartozom, az identitás, az önazonossága ebben a nagyon zűrzavaros világban, ez nagyon fontossá lesz, akkor be fog kamaszodni, ki vagyok én. És akkor ott lesz egy nagy súlyos tétel, hogy többek közt ez. És aztán van a negyedik, ami egy ilyen furcsa mondat, hogy a hitetlenek gyermekeitől meg kell különböztetni. Hát ez már pejoratívnak tűnik, de a 16. században ugye ott álltak a csapatok délfelől érkezvén Spanyolországtól a Balkánig, ugye, a másik, amikor ezt leírják, a másik meg van az a kérdés, hogy van-e még megkülönböztető jellege a keresztségnek, vagy sem. Ma ez a kérdés, ugye, ez a számunkra a kérdés, azt gondoljuk, hogy kell, hogy legyen, ugye, mert mit jelent ez, hogy megkülönböztető, az egy minőséget jelent. Tehát ő nem olyan értelme különb, mint a többi gyerek, hogy valami több járna neki, hanem minőséget kapjon. És ez a minőség az, ami megkülönböztetheti őt a többi gyermektől. Ez egy nagy lehetőség, Isten áldja meg őket, gyermekeket, nem csak őt, hanem ő is itt küzd, látom erősen, és, de nem baj. És már azért is kell, hogy engedjük, hogy a gyerek első élménye ne az legyen a templomba, hogy befogták a szám, és nem engedtek semmit se csinálni. Tehát pozitív élménnyel menjen. De most arra kérem a szülőket, keresztülőket, hogy jöjjenek ide ki az úrasztalához. Igen, majd ráír, igen, és akkor először is megkérdezem önöket, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek keresztség sákramentuma által a református keresztény anyaszentegyházunkba befogadtassék, feleljék, akarjuk. ígérik-e, fogadják-e, úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről, Isten és ember előtt a konfirmációban felejű ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szemfogadalomtételt, most megvalljuk a mi keresztény hitünket, elmondva minden keresztények hitvallását, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a foklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. És meghagyjuk a fejünket háladó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk néked ezért a gyermekért, hálát adunk azért, hogy egészséges testében, lelkében, szellemében olyan helyre érkezhetett meg, ahol szeretik és mindent megtesznek érte, hogy kibontakozzon az élete, személyisége, de azt is tudjuk, hogy a te gondviselő, megváltó szereteted nélkül mi bizony nagyon szegényes eszközökkel tudunk valamit tenni érte. Így kérjük azt, hogy áld meg őt, fogadd be őt a te közösségedbe, a te szeretetedbe, és pecsételd el ebben a sákramentummal. Hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen.
Na, most akkor jöhet a csere. A kicsinek a nevét.
Zsombor.
Zsombor, én tégedet keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon néki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztszüleinek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt élő hitű tagja és egykor részese az örök üdvösségnek. Amen. Most kérem, hogy forduljanak a gyülekezet felé. A 134. Zsoltár 3. versével énekeljük áldó énekünket.
Megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesre, ki teremtette az eget, a földet és minden.
Köszönöm szépen, foglaljuk el a helyünket. Nyugodtan menjenek fel, akkor jó, kedvesen. És keresek a gyülekezet a 390. dicséretet, Erős vár a mi Istenünk, valamennyi versét énekeljük. Jó.
Oh.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Ünneplő gyülekezet, hallgassátok meg, hogy hogyan szól hozzánk Isten ígéje az apostolok cselekedeteinek 9. fejezetéből az első 22 verset.
Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának követői, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény ragyogott fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte: ki vagy, Uram? Az így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta szemét, de semmit sem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, és 3 napig nem látott, nem evett, és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás, ő így válaszolt: íme, itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá: kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault. Mert íme imádkozik, és látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt: Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, és ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr: menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a népek, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment, és bement abba a házba, rátette a kezét, és ezt mondta: testvérem Saul, az Úr, az a Jézus, aki megjelent néked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss, és megtelj szent lélekkel. És egyszerre, mintha a pikkelyek estek volna le a szeméről, újra látott, aztán felkelt, és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, és azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban, hogy Jézus az Isten fia. Mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak: hát nem ő az, aki üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják ezt a nevet, és aki ide is azért jött, hogy megkötözve a főpapok elé vigye őket? De Saul egyre jobban felbátorodott, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus.
Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Atyánk, eljöttünk hozzád, hogy dicsérjünk téged, hogy magasztaljunk. Neked szeretnénk szentelni ezt a napot, meghajolva előtted, dicsérni téged és dicsőíteni. Urunk, kérünk, hogy áldj meg minket a te jelenléteddel. Kérünk, hogy szentelj meg bennünket. Szeretnénk eléd jönni és imádni téged, de látod azt, hogy mennyi mindent hordozunk magunkban. Látod azt, hogy merre jártunk a hétköznapokban. Látod azt, hogy milyen terhekkel, bűnökkel, tévedésekkel, hibákkal jövünk most eléd. Hálát adunk neked, mert te azt ígérted, hogy meg tudsz minket tisztítani, meg tudsz minket szentelni. Így kérünk most, hogy tisztíts meg és szentelj meg bennünket, hogy mi neked szentelhessük ezt az Isten tiszteletét és ezt a napot. Légy velünk a te szent lelked által, Jézus Krisztusért. Amen. A gyerekeket szeretném megkérni, hogy jöjjenek ide az úrasztala köré. De is lehet. Áldás, békesség! Az az első kérdésem hozzátok, de megvárjuk még, hogy a lányok is ide érjenek. Az az első kérdésem hozzátok, hogy valaki tudja azt, hogy mit jelent az a szó, hogy keresztény. Na, tipp esetleg, nagyobbak. Ez a szó azt jelenti, hogy Krisztushoz tartozó, Krisztust ismerő, krisztusi ember. És képzeljétek el, hogy legelőször is Antiókiában nevezték a Krisztus tanítványait keresztényeknek. És azért hívták őket így, nem magukat hívták így először, hanem mások, mert ezek az emberek, a tanítványok Krisztusról beszéltek, és úgy viselkedtek, és úgy éltek, hogy az ő életük róla szólt. És ezért azt mondták rájuk, hogy ők a Krisztushoz tartozó emberek, vagyis keresztények. Most ezt a kifejezést szeretném, hogyha megtanulnánk, úgyhogy megkérdezlek benneteket még egyszer, és egyszerre válaszoljatok, jó? Mit jelent az, hogy keresztény? Ügyesek vagytok, köszönöm szépen. Áldás, békesség! Az ige hirdetése készülve a gyülekezet énekelje az 512. dicséretet, az 512. dicséretnek az első versszakát, ami így kezdődik, szólj, szólj hozzám, Uram! Az ige, mely alapján Isten üzenetét szeretném ma hirdetni a gyülekezetnek, megtalálhatom a már előbb felolvasott ige szakaszban, valamint az apostolok cselekedeteiről írt könyvnek a 11. fejezetében, a 19-től 26-ig tartó versekben. Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Főníciáig, Ciprusig és Antiókiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban közöttük néhány ciprusi és szirénei férfi. Amikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezethez, ezért kiküldték Barnabást Antiókiába. Amikor megérkezett és látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította minnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban. Mivel derék ember volt, telve szent lélekkel is hittel. És igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz. Barnabás azután elment Tarszuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókiába. Így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókiában nevezték először keresztényeknek. Eddig az írott ige, a gyülekezet foglaljon helyet. Ennek az ige hirdetésnek azt a címet adtam, hogy a megtéréstől a misszióig. Az apostolok cselekedeteiről írt könyvnek még más címet is adhatnánk, mondhatnánk azt, hogy ez a könyv az Isten cselekedetei, vagy pedig az Isten missziója. Mert az apostolok, Péter, Pál és a többiek nem maguktól, nem a saját ötleteik miatt, nem a saját terveik alapján cselekedtek és munkálkodtak, hanem beálltak az isteni küldetésbe, Istennek a nagy tervébe, az üdv történetébe, ami az egész világra kiterjed. Engedelmeskedtek Istennek, és így a történetnek, a történelemnek a részesei lehettek. A felolvasott igék, történetek két fontos dologról szólnak, melyek egymásból fakadnak és elválaszthatatlanok. A megtérésről és a misszióról. A misszió célja a megtérés, és ugyanakkor a megtérés célja a misszió. Erről a két fogalomról szeretnék ma beszélni közöttetek. Saul öldökléstől lihegve megy Damaszkuszba, hogy elfogja Jézus tanítványait, és az a terve, hogy majd Jeruzsálembe hurcolja őket, és elítélteti őket. Saul zsidó származású, okos, művelt ember, és farizeusként nagyon szeretné betartani a törvényeket, de mondhatjuk úgy, hogy nagyon túlzásba esik, mert már kifordul magából, emberi mi voltából is, hiszen erőszakkal üldözi a tanítványokat. Erőszakkal, haraggal. Ezzel a lelkülettel megy a damaszkuszi úton, és így akarja elkapni a tanítványokat, akik szeretik Jézust. De akkor Isten megállásra kényszeríti őt. Saulnak a megtérése egyedi és személyes. Teljesen személyes, nem vonatkoztathatjuk a mi megtérésünket teljes egészében az ő megtérésére. Nincs a megtérésnek egy sémája, egy receptje, hogy ennek így kell történnie, de vannak olyan pontok, amiket kiemelhetünk, és ami biztos, hogy része bármelyik embernek a megtérésének. Három ilyen pontot szeretnék kiemelni. Először is Saul számára Jézus kijelenti önmagát. Az Ószövetségből ismerjük Mózes történetét például, amikor Mózesnek ott az égő csipkebokornál kijelenti Isten önmagát, és azt mondja, hogy én vagyok. A damaszkuszi úton Saul a nagy fényesség miatt arccal a földre esik, és egy hangot hall, és megkérdezi, hogy ki vagy, és a hang azt mondja neki, hogy én vagyok Jézus. Én vagyok Jézus. Teljesen egyértelműen, teljesen nyilvánvalóan kijelenti Jézus önmagát Saulnak. Saul minden kétséget kizáróan szembesül az Isten jelenlétével. Nem tud kitérni előle, megragadja őt. Szembesül azzal, hogy igaz az, amit Jézusról mondtak, hogy valóban, tényleg ő az Isten fia. Másodszor rá kell jönnie arra, meg kell látnia azt, hogy mindeddig tévedett. Tévedés volt az a küldetés, amit után ment. Tévedés volt a cél, tévedés volt az irány. A bibliai bűn fogalma, szó szerinti fordítása azt jelenti, hogy céltévesztés. Elvéteni a célt, elvéteni az irányt. Nos, Saul a céltévesztésnek a mintapéldánya. Mert nem csak, hogy egy kicsit vétette el, hanem teljesen ellentétes módon cselekedett. Tökéletesen másik irányba ment. Hiszen azt olvassuk, hogy Jézus azt mondja neki, hogy én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Az én és a te, az tökéletes ellentétben áll egymással. Saulnak meg kell látnia, hogy meg kell változtatnia az életének az irányát, az életének a célját, meg kell fordulnia, vagyis meg kell térnie. A harmadik dolog, amit megállapíthatunk Saul megtérésénél, az az, hogy ő 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Igazából nem írja le a Biblia, hogy mi történt ezen a 3 napon. Nem tudjuk, hogy mi történt. Találgathatunk, de nem szeretnénk találgatni. Azt tudjuk, hogy amikor Anániás megérkezik hozzá, akkor imádkozva találja őt. Saulnak a kapcsolata formálódott az Istennel abban a három napban. A Timóteushoz írt levelében azt írja magáról, hogy a bűnösök között én vagyok az első. A bűnösök között én vagyok az első, ezt Pál írja magáról. Megszomorodik a bűnei felett. Valószínűleg rájön arra, hogy mennyire céltévesztő életet élt, mennyire másik irányba kellett volna indulnia és mozognia. A Bibliában a szomorúságról nem sokat olvasunk, az örömről és a boldogságról annál inkább, a Zsoltárok könyve, Jézus tanításai, a páli levelek tele vannak azzal kapcsolatban, hogy mit jelent az, hogy valaki boldog, ki a boldog ember, és hogy a keresztény ember mindenkor örüljön. Ám van egy rész, ami a szomorúságról szól, ugyancsak Pál fogalmazza meg a korintusi levélben, és ezt írja, hogy mert ez Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Isten szerinti szomorúság. Mit jelenthet ez? Azt jelenti, hogy amikor szembesülök azzal, hogy mennyire céltévesztő az életem, amikor szembesülök azzal, hogy mennyire rossz irányba állok, és ellentétesen cselekszem, mint ahogy azt Isten akarja, akkor az ember, hogyha erre rájön, akkor megszomorodik, szomorú lesz Isten szerint. Megbánja. Megbánja azt, ami eddig volt. Megbánja a múltját, megbánja a tévedéseit, a hibáit. Rádöbben arra, hogy mit tett. Pál nem lát, nem eszik és nem iszik. Valószínűleg rádöbben arra, hogy mit tett. Megszomorodik és azt mondja, hogy a bűnösök között én vagyok az első. De az Isten szerinti megszomorodás, a bűnbánat, annak a lehetősége, hogy meglássam azt, hogy kicsoda a Jézus Krisztus. Meglássam azt, hogy mennyire nagy szükségem van arra, hogy én őt úgy ismerjem meg, mint aki megszabadít és megvált. Az Isten szerinti megszomorodás megtéréshez vezet. Mindez Saul megtéréséről szól, ez a három jellemző. A kérdés az az, hogy vajon ez a három jellemző, ez a három vonás hogyan vonatkozhat ma ránk, itt a 21. században, messze a damaszkuszi úttól. Hogyan vonatkozhat ránk? Először is Isten bennünket is meg tud állítani az úton. Lehet, hogy nem Damaszkusz felé tartunk, de az életünknek van egy útja, van egy iránya, van egy célja. Időnként, hogyha visszagondolunk, talán eszünkbe jutnak olyan korszakok, olyan időszakok, olyan élmények, amikor megállásra kényszerültünk. Lehet, hogy nem jöttünk rá, hogy Isten állított meg minket, de időnként meg kell, hogy álljunk. Például, amikor valaki a betegágyra kényszerül, akkor szó szerint fizikailag is meg kell állnia. Vagy amikor valaki valamilyen tragédiával szembesül, krízisbe kerül, lehet ez baleset, haláleset, kudarc, sikertelenség, egy válás, egy kapcsolatnak a tönkremenetele. Amikor az ember mély pontra kerül, akkor átgondolja azt, hogy merre halad az életem. Mi az életem értelme? Mi az életem célja? Vajon jó irányba állok? Amikor megállásra kényszerülünk, akkor van alkalmunk elgondolkodni ezekről. És megállásra kényszerít még bennünket a szokatlan helyzet is. Van, amikor megismerkedünk idegen emberekkel, és rájövünk arra, hogy ők keresztények, és általuk változik meg az iránya az életünknek. Sok-sok alkalom lehet arra, hogy megálljunk az úton. És sokszor azt gondoljuk, hogy mi nem akarunk megállni. Nincs időnk, felesleges. De végül hálát adjunk majd, és hálát fogunk adni majd, amikor rájövünk arra, hogy Isten mennyire gondoskodott rólunk, amikor megállított. Mert megadta az alkalmat és a lehetőséget arra, hogy végig gondoljuk, hogy merre is haladunk. A második dolog az volt, hogy Pálnak Jézus kijelenti magát. Azt mondja, hogy én vagyok. Ez Pálnál nem csak egy lelki élmény, hanem fizikailag is látható és hallható volt. Azt olvassuk, hogy még a Pállal utazók is látták a fényt és hallották a hangot, de ők nem látták az alakot és nem is értették a hangot sem, hogy mit beszélnek. Jézus egyedül, kizárólag Pállal találkozott azon az úton. Teljesen személyre szabottan, egyedi módon. Egészen személyesen beszélt. Jézus egészen egyedi módon jelenti ki magát nekünk is. Nincs egy recept, egy séma, ahogy ezt már korábban mondtam, hogy milyen módon találkozunk a Jézus Krisztussal, de ő ismer minket, ismeri a kommunikációnkat, az érzelmi világunkat, a személyiségünket, és nagyon jól tudja, hogy mi ez a hatás, mi ez a találkozás, ami által találkozhatunk vele, és ami által ő bemutatkozik a számunkra. Amikor az ember találkozik a feltámadott Jézussal lelkileg, és meggyőzi őt arról, hogy ő az Isten fia, akkor ez egy félremagyarázhatatlan esemény. Annak a számára, aki találkozott Jézussal, annak a számára ez biztos. Nem lehet félremagyarázni, nem lehet azt mondani, hogy nem is történt meg. Az ember tudja, hogy megtörtént. Holott a környezete, lehet, hogy nem látott belőle semmit. A megtérés részét képezi harmadsorban a bűnbánat. Hogy mikor és hogyan, az nem meghatározott, ugye nincs receptje és sémája a megtérésnek, de mindenképpen a része a bűnbánat. Előbb vagy utóbb az Isten szent lelke, amivel betölt bennünket, az bevilágít a szívünk titkaiba, a sötét zugaiba, és rávilágít arra, hogy kik is vagyunk, mi motivál minket, és rájövünk arra, hogy a bűnbánat, a megszomorodás, az a megtéréshez vezet, mert amikor az ember megismerkedik a bűnbánattal, és rájön arra, hogy ő, a tökéletlen ember találkozik a tökéletes, bűntelen Istennel, akkor térdre kényszerül. Akkor nincs mit tenni. Ha nem is esik arccal a földre, de szembesül azzal, hogy mennyire nagy szüksége van Jézus Krisztusnak a szabadítására és a megváltására. És akkor rájön arra, hogy mennyire ellentétes életet élt korábban. Hogy mennyire nem a cél irányába tartott. Igaz ez még akkor is, amikor valaki azt gondolja magáról, hogy ő egy jó ember. Sok mindenkivel beszélgetek, és van, aki azt mondja, hogy én egy jó ember vagyok, adakozok is, sok mindent megteszek, alapvetően nincs velem semmi baj. Kedves, udvarias, jól nevelt, előzékeny, jó szándékú. De a szívünk mélyén igazából egyiken sem vagyunk teljesen jók és tökéletesek. És ezt beláttatja velünk az Isten. Nem azért, hogy a földre tiporjon, hanem azért, hogy örömmel át tudjuk venni a megváltásnak az ajándékát. Mert aki Isten szerint szomorodik meg, az megtér. Azzal kezdtem az ige hirdetést, hogy az Apostolok cselekedetei című könyvet nevezhetnénk az Isten cselekedeteinek is, hiszen még a megtérés, a hozzávaló fordulás is az ő akaratából jön létre. Ő az, aki megállít, ő az, aki a szent lelkét adja, ő az, aki átformál, ő az, aki szembesít önmagunkkal, aki bűnbánatra késztet, és ő az, aki elvégzi ezt az egész munkát. Ő ad nekünk hitet, hogy elhihessük, hogy tényleg a Jézussal találkoztam. Ő keres meg minket, ő jön utánunk, ő talál meg, és visszahelyez abba a státuszba, arra a helyre, amit a teremtésnél szánt nekünk. És az elveszett gyermekekből megtalált Isten gyermekei lehetünk. De mi a mi részünk, mi a mi feladatunk ebben a folyamatban? Mi a mi feladatunk a megtérésben? Engedni az Isten akaratának. Engedni az Isten akaratának. Kinyitni az ajtót, amikor halljuk, hogy szörget. Amikor érzed, átéled azt, hogy az ő lelke akar találkozni a te lelkeddel, akkor nyitottnak lenni rá. Engedni azt, hogy meggyőzön arról, hogy egyedül Jézus Krisztusban van élet és üdvösség. Engedni azt, hogy bevilágítson a szíved legtitkosabb zugaiba is, és hogy megtisztítson. Engedni azt, hogy meggyőzön arról, hogy az ő szenvedése, halála és feltámadása az elég ahhoz, hogy nekünk is életünk és megváltásunk és örök életünk legyen és feltámadásunk. A kegyelem elég ahhoz, hogy nekünk is életünk legyen. A megtérés emberi része az elköteleződés. Mikor, hol, hogyan? Ez egy nagy kérdés, mindenki számára más. De életünk során, amikor szembesülünk, amikor találkozunk Jézussal, akkor utána van lehetőségünk kimondani azt, hogy Istenem, a te kezedbe akarom helyezni az életemet. Kimondani azt, hogy hozok egy döntést, amihez ragaszkodom, amihez hűséges leszek és álhatatos, és a te kegyelmedből szeretnék neked élni. Pál nagyon sokszor emlékezik vissza a leveleiben a damaszkuszi útra. Ez egy esemény volt a számára. Újra és újra felidézi, és emlékezteti magát, hogy én már meghoztam ezt a döntést, én irányt változtattam, én megtértem, és ez újra és újra ad neki erőt a küldetéséhez, a missziójához, amikor a körülmények egyáltalán nem arról szólnak, hogy Isten gondoskodna róla, amikor börtönbe és nehézségekbe kerül, akkor ez az a dolog, amihez tud ragaszkodni. Megtörtént. Megtörtént, és semmi sem vonhatja kétségbe. A megtérésnek nincs receptje, nincs sémája, nincsenek sorrendi lépések. Egyetlen egy alapja van, az, hogy Jézus Krisztushoz tartozik az ember. Mert a megtérés nem azt jelenti, hogy hiszek Istenben, és pont ennyi. A Biblia azt mondja, hogy az ördögök is hisznek benne, és rettegnek. Nem elég az, hogy hiszek valamilyen Istenben. Hogyha Jézus Krisztus az alapja az életemnek, a gyökere, a központja, akkor az örök élet, a feltámadás, a lelki ajándékok mind-mind rárakódnak és jönnek. De ő az alap. Szóval, hogyha bennünk kérdés van, hogy vajon megtért emberek vagyunk-e, vajon az életünk milyen irányba halad, akkor megvizsgálhatjuk azt, hogy mit gondolunk Jézus Krisztusról. Az ő halála és feltámadás az valóság számunkra? Mit jelent számunkra személyesen az, hogy ő ott meghalt a kereszten és harmadnapon feltámadott? Ez az egyetlen kérdés, és minden más ebből fakad. Ez a hitvallás, Jézus Krisztus az Isten fia. A hitvallás, hogy Jézus Krisztus az egyedüli szabadító, az egyedüli megváltó. Ez volt az új szövetségi kornak is a hitvallása. A zsidók számára ez a proféciák beteljesedését jelentette, a pogányok számára pedig egy új életet, az akkori sok istenhit és erkölcsi romlottság közepette, szabadítást jelentett. A zsidók és a pogányok számára egyaránt magát az életet jelentette az, ez a hitvallás. A textusként felolvasott igeszakaszunk a megtérés következményéről szól. Az emberek, akiknek megváltozott az életük, akik találkoztak Jézussal, küldetést kaptak. Nem lehet külön választani a megtérést és a missziót, mert aki megtért, aki vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az automatikusan, mint egy magától, természetszerűen hirdeti azt minden más embernek is, hogy Jézus Krisztus az Úr. A tetteivel, a szavaival, a viselkedésével, mindennel. Mert ezt a megváltozott életet, a megváltozott irányt, azt észreveszi az ember környezete. És akkor arra kényszerülünk, hogy megvalljuk a hitünket a hitvallásunkkal. Kérdezték Pállal a kapcsolatban is, hogy hogy lehet az, hogy eddig üldözte a Jézus tanítványait, most pedig velük együtt van, és csatlakozott hozzájuk. Megváltozott az irány, megváltozott a cél, és ez feltűnő volt a környezet számára. Megütközést és kíváncsiságot váltott ki. Antiókiában is ez történt. Ott van az első gyülekezet, ahol a zsidó keresztények és a pogány keresztények együtt egy gyülekezetben vannak. Innen indul ki a pogány misszió, és név szerint meg nem nevezett ciprusi és cirénei férfiak már nem csak a zsidókat hívják, hogy ők térjenek meg Jézushoz, hanem a pogányokat is. Az antiókiai gyülekezet a missziónak a központja, a kezdete, innét indul ki minden is. Olvastuk a történetben, hallottuk, hogy Barnabás az anyagyülekezetből Barnabást elküldik, hogy nézze meg, hogy mi a helyzet a gyülekezettel, és aztán ő pedig örül annak, amit lát, mert azt látja, hogy hiteles az a tanítás, ami Antiókiában zajlik, hogy őszinte is igaz. És ezért felkeresi Sault, Pált, akit Tarsuszban talál meg, akinek a megtéréséről hallottunk is. Ők együtt egy hatalmas isteni tervbe kapnak belépést, és az egész világra kiterjedő missziót kezdik el. A missziónak két alapja van Antiókiában, és ezzel szeretném befejezni. Az egyik az igehirdetés. Amikor Barnabás és Pál ott vannak Antiókiában, azt olvassuk, hogy a gyülekezet gyarapodik számban is, és érettségben is növekszik. Jézus Krisztusról hirdetik az igét, a tanítók, a vezetők. A másik eszköze a missziónak az pedig az, hogy az emberek, a gyülekezeti tagok nem csak vasárnap vannak Isten tiszteleten, hanem az egész életük Isten tisztelet. Hiszen Antiókiában történik meg az, hogy a város lakói, a környezetben lévők, azokat, akik Jézus követői, tanítványai, elnevezik keresztényeknek. Nyelvtanilag ez a szó teljes mértékben kifejezi azt, hogy ezek a tanítványok nem önmagukat nevezték keresztényeknek, hanem látva az ő viselkedésüket, hallva az ő beszédüket, hallva az ő hitvallásukat, mások kezdték el nevezni őket úgy, hogy keresztény emberek, Krisztus követők, Krisztusnak az emberei, Krisztushoz tartoznak. És ez nem egy gúny név volt, hanem inkább méltóságjelző, Krisztushoz tartozni. Minek neveznek minket az emberek? Hogy ismernek minket az emberek? A munkahelyen, otthon, a buszon, a boltban? Milyen jelzőt kapunk mi? Hogy ismernek minket az emberek? A viselkedésünk és a szavaink alapján. Nagy kiváltság az, hogyha keresztényként ismernek minket. A missziónak két eszköze volt Antiókiában, és két eszköze van ma is itt Budafokon. A tiszta igének a hirdetése, és a gyülekezeti tagoknak az élet Isten tisztelete. Ennek az évnek ez a két alapja. Ennek az évnek a gyülekezet vezetősége úgy gondolta, hogy erről a kettőről szeretne tanítani, és erről a kettőről szeretné, hogyha mindannyian átélhetnénk. Mit jelent az élet Isten tisztelete? Hogyan ismernek minket az emberek? Akkor Antiókiában a város lakói sóhajtózva várták az Isten fiainak a megjelenését, és hiszem azt, és látom azt, hogy ma is, itt Budafokon, Budapesten, Magyarországon, az emberek sóhajtózva várják az Isten fiainak a megjelenését. Buzdítok mindenkit, hogy merjünk vallást tenni Jézus Krisztusról szavakkal, tettekkel, hozzáállással, viselkedéssel, egy mosollyal. És akkor nekünk is részünk lesz az Istennek a missziójában, és az ő nagy történetében. Így legyen. Amen. Az igére felelve énekeljük az 512. dicséretet, a már megkezdett második versszakát énekeljük. Adj lelkedből erőt! Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mindenható Atyánk, hálásak vagyunk neked azért, mert abban a kiváltságban lehet részünk, hogy hallhatjuk a te szavadat. Abban a kiváltságban lehet részünk, hogy érthetjük, amit mondani szeretnél nekünk. Abban a kiváltságban lehet részünk, hogy keresztényeknek nevezhetnek minket. Kérünk azért, hogy vizsgálj meg bennünket. Mi szeretnénk biztosak lenni abban, hogy megtért emberek vagyunk. Szeretnénk ismerni téged, szeretnénk találkozni veled. Szeretnénk, hogyha a te szent lelked beszélni a mi lelkünkkel is, meggyőzne bennünket arról, hogy üdvösségünk van, hogy örök életünk van. Atyánk, látod azt, hogy mennyi minden után kapkodunk, mennyi mindentől várunk segítséget, várunk üdvösséget, várunk megoldást. Kérünk, hogy áldj meg minket azzal az akarattal, hogy egyedül tőled várjunk üdvösséget, megoldást és segítséget. Köszönjük, hogy te ezt ígéred nekünk. Atyánk, imádkozunk azokért az emberekért, akik a környezetünkben vannak is. Látjuk azt, hogy mennyire szomjazzák a te igédet, mennyire éhesek arra, hogy a te támogatásodat élvezhessék. Kérünk azért, hogy adj nekünk bátorságot, adj nekünk a te lelkedet, hogy bátran tudjunk bizonyságot tenni rólad, és ezzel bennük is hadd növekedhessen a hit, a benned való bizalom. Imádkozunk a családtagjainkért, barátainkért, munkatársakért, imádkozunk a gyülekezetért, a gyülekezeti tagokért egyen-egyenként, hogy mindannyiunkat te formálj. Atyánk, eléd hozzuk a gyászolókat, eléd hozzuk azokat, akik valamilyen veszteségben vannak, akik sírnak. Te azt mondtad, hogy boldogok azok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Ebbe az ígéretbe kapaszkodva kérünk, hogy valóban hadd ismerhessünk meg téged, mint a vigasztalás istenét. Köszönjük az áldásodat, és köszönjük azt, hogy az áldásoddal mehetünk. Jézus Krisztusért hallgass meg minket. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A gyülekezet leülve hallgassa meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, a sok alkalom van, nyilván mindegyik azért más réteget érint. Ma délután ajtónyitó istentisztelet van, ugye iskola jön 5 órakor. Ma van a kör bibliaóra kedden a megszokott időben, nyugdíjas bibliaóra szintén szerdán. Csütörtökön a megszokott alkalmak mellett a varrókör is működik 9:30-tól, és nagyon fontos, hogy áldozó csütörtök van, tehát áldozó csütörtöki istentisztelet lesz este 6 órakor. Szeretném elmondani, hogy a Zeneakadémia diákjaiból egy kis csoport részt fog ezen venni, énekléssel, zenéléssel, mindegy Istennek tetsző kedves áldozatul. Tehát gyülekezetnek figyelmébe ajánlom az áldozó csütörtök esti 6 órás istentiszteletet. A konfirmandusok pénteken meg vannak tartva, és hál' Istennek elég sok ifi alkalom van, most már ezt is számításba kell venni, hogy nem egy, hanem több van. Pénteken 6 órakor, aztán szombaton a frissen konfirmáltak 3-kor, és vasárnap 5 órakor a fiatal felnőttek köre is, ifjúsági kör is. Hirdetem azt, hogy a következő vasárnap, kezdő vasárnap pedig óvodai kibocsátó istentisztelet, tehát már az évzárók irányába megyünk. Az igét Dula Borbála testvérünk olvasta, köszönjük szolgálatát. A mai istentiszteleten megkereszteltük Egei Zsombort, Egei Stankó Renáta és Egei Zoltán gyermekét. Isten áldását kérjük a családba, és nagy örömmel és szeretettel tettük ezt, és mindig szívesen látjuk őket. Egy fontos dolgot szeretnék elmondani a gyülekezetnek. Tegnap volt, amint hirdettük is, bemutat, Tuk a Genfi Zsoltár feldolgozások című kötetet, ez az első kötet, de gyülekezet kiadott, majd meg lehet nézni. Mégpedig ugye Pfaff Anett gondozásában és munkáját jelenti elsősorban a Genfi Zsoltárok feldolgozásának kevésbé ismert változatai, és ezt a gyülekezet kiadásában történik. Tehát azért szeretném ennek a jelentőségét aláhúzni, mert ez egyházzeneileg unikum, ez most jelenik meg először mi nálunk egyáltalán a zenei életben, és ezt mi gyülekezetünk adja ki. Hát ennek az előzménye, hogy 13 éve van nálunk ugye zsoltáros istentisztelet mindenhol vasárnap, az egyházzenei tanszék és az egyéb zeneakadémiát végzett testvéreknek a segítségével. Ez egy különleges minőség, és annyit még hozzáteszek, hogy szeretnénk ezzel a kötettel is azt bemutatni, hogy az a tévképzet, ami egyébként elten terjedve még a református egyházban is, hogy Calvin nem szerette a többszólamúságot, és Genbe kivágta az orgonát, meg ez hasonló ilyen dolgok vannak. Ez nem igaz, kettő, ez a kötet ezt bizonyítja, éppen a Calvin kezenyomát is fölismerjük a zsoltárokon, ráadásul a Genfi orgonát azt azért kellett lebontani, mert szétesett. Ugye? Aztán erre elterjedt ugye, a 16. században, az se volt külön, hogy Calvin égeti az orgonákat. Ugye? Ráadásul Calvin 20 évig dolgozott a zsoltárokon, annak a többszólamú kiadásain. Ő maga is ugye, igazította a szövegeket, hogy énekelhető legyen. Tehát tessék tudomásul venni, hogy nem az az igaz, hogy a reformátusok nem foglalkoztak a sokszólamú zenével, az az igaz, hogy maga Calvin is 20 esztendőn keresztül csiszolgatta a genfi zsoltárokat, és ennek itt történik egyfajta lenyomata bemutatása. Átadom a szót akkor.
Kedves testvérek, én annyit szennék hozzá praktikusan, hogy kapható a kötet iratterjesztésbe, és meg lehet jelenni. A heti programhoz pedig annyit, hogy az Ádám kör most csütörtök este a áldozó csütörtöki istentiszteleten vesz részt, tehát kivételesen nem Dávid András testvérünknél találkozunk. Tegnap érkeztek haza iskolánk hetedikesei a határtalanul program keretébe Erdélyből. Jól sikerült ez az út, különösen úgy hallottuk, hogy a testvérgyülekezetünknél Mezőpaniton töltött idő volt egy nagyon jó élmény a gyerekeknek. Volt olyan, aki azt mondta, hogy már indulna is vissza. Június 2-án pénteken a nyugdíjasok elmennek a hagyományok házába, persze aki tud, az csatlakozhat hozzájuk, ahol meg lehet tekinteni Barber Jánosné Elvira és Jónás Piroska úrasztali terítőit is, mert ezek bejutottak így a kiállításra a zsűrizés után. Tehát június 2-án pénteken délelőtt 9 és 4-10 között találkoznak a testvérek a gyülekezeti terembe, és utána indulnak el. Már a múlt héten is hirdettük, de ezt aki nem volt itt, az nem baj, ha megtudja, hogy iskolánk csapata 136 induló közül jutott be első helyezetként a szeptemberi döntő 6 csapata közé az általános iskolák számára hirdetett országos reformációs versenyen. Ismételten köszönjük a gyerekek, a szülők és a felkészítő tanárok odaadását. Sok táborunk van, tehát hittantáborra még lehet jelentkezni és befizetni Szalai Zsuzsánál. Nyáron lesz egy Csitri klub, 6-os kata szervezi, a kiáratnál van egy szórólap, tehát a ifjú hölgyek, ugye szoktuk ezt mondani, jó házasság alapja a teli has, nem szükséges, de, vagyis nem elégséges, de szükséges feltétel, fölkészülhetnek ennek a feltételnek a teljesítésére. A 2017-es gyülekezeti tábor július 17 és 22 között van Répfülöpön, erre családonként 10.000 forint előleggel lehet jelentkezni Pap Tamásnál. Ifi tábor augusztus 22 és 27 között Agárdon, jelentkezni Ferenc Lillánál lehet még egy hétig. Ennek a teljes költsége 28.000 forint. Még egy napunk van arra, hogy az 1%-os támogatást odaadjuk gyülekezetünknek, aki esetleg ezt elfelejtette, azt tegye meg, és a honlapon minden adat megtalálható. Kárpátaljaiak javára továbbra is lehet befizetni, hamarosan elvisszük az eddig újra összegyűlt jelentősebb összeget Kárpátaljára. Az óvodánkba hitben élő óvónőket keresünk, szerencsére sok fiatal óvónő van, és többen kerülnek áldott állapotba, és ezért aztán utánpótlásra van szükségünk, tehát jelentkezni az óvodában, és önéletrajzzal, illetve lelkészi ajánlással lehet. Köszönöm szépen Ferenc Illának, 6. éves teológusunknak az ige hirdetését és a szolgálatát, és már korábban egyeztettük, hogy szeptembertől exmisszusként, illetve beosztott lelkészként folytatja majd nálunk a szolgálatot, ezért szükség lenne neki egy albérletre, mert Szász Lajosék is visszajönnek július 15-től, tehát ezt hirdetjük, hogyha a testvérek tudnak egy megfelelő lehetőséget, helyet a számára, akkor akár nála, akár nálam, akár tiszteletes úrnál kérem, hogy jelentkezzenek, mert hát a megfelelő háttér az fontos a megfelelő szolgálathoz. Köszönöm szépen!
Záróénekként énekeljük a 468. dicséretet. A 468. dicséret így kezdődik: zengd Jézus nevét, zengd világ! Fogadjátok Isten áldását. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak. Enyém vagy. A kegyelem legyen veletek. Amen.